mindent is. Isten hozta a kedves testvéreket. A mai esténket elkezdjük. Kis késéssel áll, de vártuk, hogy akik iskolai elfoglaltságok egyedek miatt jönnek, akkor is idejönnek kezdésre. Két éneket énekünk, közötte Szabó Pál református lelkész testvérünk egy állította a szolgát közöttünk, és utána pedig Vinnyés József testvérünknek meghallgatjuk az előadását, éneklését és szöveges kötet bemutatását, mert hát abban az örömben lehet részünk, hogy a frissen nyomdából kikerült könyvének itt van a díszbemutatója. Most hozta frissen a nyomdából a könyvét a CD-vel, amit egyébként meg is lehet vásárolni majd a végén. Ugye van még néhány példány? Néhány példány még van. CD-vel együtt 2400 forintért lehet megvásárolni Huszárgál munkásságát dolgozta föl Józsi, és meg is hallgathatjuk azokat az életeket, amelyek ebből a kutatásból összeszedett és lejártásokat. Tehát kezdjük egy énekkel a mai esténket. Az Úr csodásan működik, kezdett énekek énekelni. Közben Józsit nézem, itt vagy Józsit, ott vagy, jó van. Rendben, akkor az Úr csodásan működik, kezdett énekek énekelni, és utána meghallgatjuk Szabó Pál testvérünknek az állítatát.
Thank you. Hajtsuk meg fejünket, és szólítsuk meg Istenünket imádságban. Urunk és Istenünk, kérünk, hogy nyisd meg értelmünket és lelkünket, hogy megérthessük titkaidat. Amen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki elfogadta a meghívásunkat a mai alkalommal. És tudom, hogy az evangélikus gyülekezet másabb, mint a mi gyülekezetünk, és az én személyiségem is másabb, mint Györfi Mihályé, de úgy gondolom, hogy ha Krisztusban egyet vagyunk, akkor a különbözőségek gazdagítják egymást. És tudom, hogy itt sokkal több személyesebb történetet mondanak el, ezért én is ezzel kezdeném. És én azzal kezdeném, hogy nehéz helyzetben voltam, meg vagyok, mert a programba az volt beírva, és az volt múlt héten is hirdetve, hogy előadás, áhítat. És ez nekem két külön műfaj, mert valaki vagy áhítatot tart, vagy előadást. És ha beszél kicsit Lutherről, meg Calvinról, akkor kicsit meg is értjük, hogy miért. Más volt a személyiségük. Ha mondani kellene valamit, hogy mi volt Calvinnak a fő műve, akkor azt mondanánk, hogy Genf. Ma is virágzó ország Svájc, benne Genfel. Kórház, iskola, politika, az élet minden területére kihatott az ő Krisztus hite, és megváltoztatta a korát, mint ahogy a többi reformátor is. De ha egy könyvet kéne mondani Lutherről, meg Calvinról, akkor azt mondja, hogy Calvinról a legtöbb teológus, sőt mindenki azt mondaná, hogy a keresztény vallás rendszere című könyv lenne az. És itt csak egy szót emelnék ki, az, hogy rendszere. És Calvinra ez így nagyon jellemző, meg a református lelkészekre, teológusokra, hogy rendszer. Tehát ha valamiről beszélünk, akkor abban legyen rendszer. A püspökeink, ha végignézzük, az előző püspökünk Bölcskei Gusztáv rendszeres teológus volt. Mostani püspök Fekete Károly rendszeres teológiáról indult. Bölcskei Gusztáv előtti püspök is rendszeres teológus volt. Sőt, a budapesti püspök is rendszeres teológus. A reformátusokra nagyon jellemző, és sokszor fel is sólják nekünk, hogy ez az az egyház, ahol nagyon az ész van, a középpontban a ráció, a logikus gondolkozás. És gondoljunk bele, hogy igen, ez igaz. Az ortodox egyházakban, ahol van tömjén, vannak gyertyák, az embernek az összes érzékszervét meg akarják fogni, hogy érzékeltessék azt, hogy az Isten tisztelet az egy másik közeg, minősített más idő, az teljesen más, mint egy református Isten tisztelet, ahol beszélünk, csak beszélünk az ember fejéhez, meg próbálunk a szívéhez is. És én a református lelkész tipikus esete vagyok, nagyon racionális, nem minden lelkész ilyen, ittől a feleségem is, ő az ellentétem, és nagyon jól kiegészítjük egymást. De gondolkozzunk bele, hogy egy ilyen rendszerező egyházban, egy ilyen rendszerező lelkésznek azt mondjuk, hogy legyen előadás és áhítat. Kettő, nem jön össze, az két különböző dolog, nagyon kemény. Úgyhogy én úgy döntöttem, hogy felolvassuk egy igeszakaszt, meg mondok egy témát, és aztán egyik sem lesz a kettő közül. Péter első levelének a második részéből a 9. meg 10. verseket olvasom. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. És amiről lenne szó, az az egyetemes papság. Nem mindig használjuk ezt, de az egyházon belül, amikor használjuk, szeretjük használni, akkor mi úgy használjuk, hogy egyetemes papság van, akkor mit csinál a pap? Prédikál. Nálunk mit csinál a pap? Prédikál. Mindenkinek prédikálnia kell. Mert ezt látjuk, hogy ezt csinál a pap. És ezt jelenti az egyetemes papság, hogy akkor mindenkinek ki kell állni és beszélnie kell. De nem ezt jelenti az egyetemes papság. Hanem valami mást. Fontos reformátori alapelv volt az is, múltkor hallottuk az öt szólát, hogy tóta scriptura, teljes szentírás, és nézzük meg a szentírásban, hogy ez a papság hogyan jelenik meg, a papok hogyan jelennek meg. A papoknak az Ószövetségben az volt a feladatuk, hogy az áldozatot bemutassák. Miért is kell áldozat? Induljunk el inkább innen. Isten megteremti a világot, ami tökéletes volt, ami gyümölcsöző, amin az ő áldása volt, csodálatos volt. És az embert egy kitüntetett helyzetbe hozza ebben a világban, és azt mondja, hogy vigyázz el erre a világra, dolgozz rajta, és legyen gyümölcsözővé a te kezed alatt. Isten nem csak kitüntette ezzel a feladattal, hanem szabadságot is adott neki az embernek, hogy ezt hogyan teljesíti. És ez is csodálatos, hogy adott nekünk még kreativitást is, hogy hogyan hajtsuk végre. De másfajta szabadságot is adott nekünk a hogyanra, hogy ővel akarjuk ezt csinálni, vagy nélküle. És azt látjuk a Szentírásban, hogy az ember Isten nélkül akarja ezt a világot uralni. Fellázadt ellene. És ennek a következménye az, hogy a gonoszság megjelent a világban, hogy ott van a pusztulás az életünk minden részén. És gondoljunk bele, valóban szinte azt mondhatnánk, az ember az egyetlen egy élő lény ezen a földgolyón, ami képes lenne elpusztítani ezt a földgolyót. Meg egy kicsivel több áldozatot hoznánk tudományban, meg haditechnikában, akkor igen. Tehát tényleg látjuk azt, hogy Istennek ez a teremtettségi dolga rajtunk van. Azt is érezzük, hogy ez a gonoszság terjed az életünkben, és jó lenne ettől megszabadulni. Hol lehet megszabadulni? Istentől, aki az egészet megteremtette, minket is, ő meg tud bennünket javítani, helyrehozni a mi életünket. De nem olyan könnyű Istennel találkozni. Mert ő másabb. Azt mondja a Biblia, sokszor használ egy kifejezést, hogy ő szent. Más, mint mi. És ezt egy hasonlatban próbálnám elmondani, tehát hasonlat, olyan, mint a nap egyedi, itt a mi kis világunkban. Ő adja az erőt, ő adja az életet nagyon sok mindennek itt a Földön. És Istennel is így vagyunk. És jó a nap erejéből táplálkozni, jó minél közelebb, meg minél többet nyerni belőle. Viszont, ha túl közel mennénk a naphoz, az elpusztítana bennünket. És valahogy így vagyunk mi is Istennel, hogy mivel nem vagyunk olyan tiszták, hogy megteremtett minket, közelednénk hozzá és találkoznánk vele, abba belepusztulnánk. Mert az ő természete nem bírja ezt el. És mi sem bírnánk el. Hogy találkozhatunk vele? Hogy lehet ez a megtisztulás az ember számára? És akkor erre látjuk az Ószövetségben azt, hogy az Isten segít nekünk a tisztulásban. Pedig nem kellene, hogy ez történjen, és ebben is a kegyelmességét látjuk. Hogyha egy papírlapon valami pacát ejtünk, akkor azt kidobjuk. De Isten azt mondja, hogy azért, mert van valami rossz benned, én azt megtisztítom. És az áldozat itt jelenik meg, és az Ószövetségben ez egy nagyon szép szimbolikus dolog, hogy van az ember, aki vétkezett, és fog egy állatot, egy bárányt, elmegy a paphoz, és azt mondja az Úristen, hogy na, ez az állat átveszi a te vétkedet, és mi megöljük őt, ő a vérét adja, az életét adja helyetted. És a papoknak ott van benne a szerepe, hogy az Úristen először megtisztítja a papokat, az embereket, akiket kiválasztott erre, hogy el tudják végezni ezt a tisztulási rituáliát. A papnak közvetítő szerepe volt. El kellett menni a paphoz, és a pap el tudta végezni Isten nevében ezt a tisztulást. Viszont azt látjuk a Szentírásban, hogy ez a fajta áldozatnak van ereje, de mégis az emberi gyöngeség, az emberi bűn az nagyobb. És hiába vannak tisztulások, az emberek újra elesnek. Mert a bűn nagyobb. Hát legyőzi az állatot is, az állat meghal. És azt is látjuk, hogy a papok sem tökéletesek, ők is emberek, elbuknak. Azt is látjuk, az Ószövetségben, a Szentírásban, hogy az Úristen megígér valakit, ez eljövendő királyt, aki majd szolgálni is fog, és életét adja a népéért, és rajta keresztül megtisztul mindenki. És látjuk Jézusban, hogy ő az, aki mint király eljött közénk, aki szolgált, aki életét adta értünk. Az Isten báránya, ahogy mondja keresztelő János. Ő az áldozati bárány. Egyszeri és tökéletes. Őt nem győzte le a halál. Az ő vére erősebb volt. Értünk adta, hogy megtisztítson bennünket. Bemutatta az áldozatot, tökéletest. Őt nem győzte le a halál. Az ő ereje nagyobb. Ezért, ha valaki helyett szól az ő áldozata, az biztos lehet abban, hogy ez az áldozat egész életén át megtartja és megtisztítja az Isten előtt. Másrészt Jézus az nem csak az áldozat, hanem a főpap is, aki bemutatja az áldozatot. Ő elég tiszta volt ahhoz, hogy bemutathassa az áldozatot. És ezért nincs az új szövetségi gyülekezetekben olyan szolgálati tisztség, hogy pap. Mert van egy főpap, Krisztus, aki bemutatja értünk az áldozatot, ő az, aki könyörög, ő az, aki meggyógyít bennünket. És mi ezért, mert az új szövetségben így van, protestáns lelkészek nem is használjuk magunkra ezt a megszólítást. És Luthernél meg Calvinnál is eljön ez a kérdés, és beszélnek az egyetemes papságról, és egyébként a katolikus testvéreinknél is ott van, az egyetemes vagy általános papság. És ez az egyetemes papság azt jelenti, hogy már nem kell külön elmenni még egy személyhez, hogy ő bemutassa helyettünk az áldozatot. Hanem mi, mindannyian, mehetünk az Úristenhez. Nem kell még egy közvetítő, hanem mi egyből mehetünk Istenünkhöz, Jézus Krisztus által. A mi közvetítőnk Jézus a Krisztus. Nem kell még valaki, aki helyettünk bemutat egy áldozatot. Akkor miért kell a gyülekezetben lelkész, ha mindenki mehet az Úristenhez? Nem voltak papok az új szövetségi gyülekezetekben, de meg voltak különböztetve szolgálati területek. És erről is írnak a reformátoraink. Calvin azt mondja, hogy van a pásztor, ő az, aki lelki gondoz, hirdeti Isten igéjét. Aztán mondja, hogy van a doktor, aki tanít. Van a presbiter, aki vezeti az egyházat. Aztán van a diakónus, aki a betegeket, özvegyeket, árvákat látogatja meg. És azt mondja, hogy mindegyik Isten igét hirdeti, csak az egyik a szószékről, a másik meg cselekedetekben, kint a gyülekezetben vagy kívül. És a megbecsülésben nincs különbség egyik vagy másik között sem. Sajnos az egyházunkban ezek az elvek torzulva jelennek meg, ez köszönhető az elmúlt korábban lévő évtizedekben, amikor próbálták az egyházat módszeresen eltüntetni, például akkor szűnt meg a református egyházban a diakónusoknak az intézménye. Az új szövetségben is látjuk azt, hogy vannak különböző szolgálati területek. Van apostol, proféta, evangélista, pásztor, tanító, lehetne még sorolni. És a különbségek ott vannak, hogy igen, mindenki végezhet mindent, de valaki jobban ért ahhoz, hogy tanítson. Valaki jobban ért ahhoz, hogy szervezze a gyülekezet életét. Valaki jobban ért ahhoz, hogy a betegeket látogassa, vagy éppen lelki gondozói beszélgetést végezzen. És a gyülekezet akkor működik jól, ha mindenki megtalálja a helyét, és mindenki tudja szolgálni az Urat. Sajnos az egyházunkban az van, hogy van a lelkész sokszor, aki könyvelő, aki kántor, aki hitoktató, és még lehetne sorolni, mindenféle tisztséget végez. És egyébként fel is tehetnénk egy kérdést, miért kell fizetést adni akkor a lelkésznek, ha mindenki pap? Szerintem mindenkinek lehetne nyugodtan adni tiszteletdíjat. A lelkészeknek és a szolgálattevőknek, mert biztos vagyok benne, hogy minden gyülekezetben vannak olyan szolgálattevők, akik kapnak valamilyen tiszteletdíjat, vagy nevezhetjük bárhogy, azért kapnak, hogy felszabadítsuk őket a szolgálatra. Ha egész nap valami más munkát kell végezniük, sokkal kevesebb idejük és energiájuk marad a gyülekezet szolgálatára. Ezért felszabadítjuk őket a szolgálatra. minél több időt engedjünk nekik, hogy tudjanak odaadni. A egyetemes papság azt jelenti, hogy mehetünk az Istenünk elé, szolgálhatunk neki. De még van valami, amit Péter itt idéz, az Mózes második könyvéből van, amikor a nép kijön egyiptomi fogságból, és néppé válik, és azt mondja nekik az Úristen, hogy ti lesztek a választott nép, ti lesztek a népek közt a papok. Mint nép, papként kell működniük a többi nép között, mert Izrael azt a feladatot kapja, hogy Isten áldását vigyék mindenhova, Istennek a gyógyító erejét. És most ez Péter apostol a keresztény népre alkalmazza, mint gyülekezetre. Egyetemes papság, mi vagyunk azok a kiválasztottak, akiknek Istennek a gyógyító erejét kell vinnünk máshova, a többi nép közé. Forrás, áldás, gyógyulás, ezeket kell továbbadnunk. Az egyetemes papság azt is jelenti, hogy részt venni Isten szabadító munkájában. És remélem, hogy ezt közösen is tudjuk végezni. Mindannyian. Azt hiszem, már nem is tudok mit mondani, úgyhogy hagyjuk meg a fejünket, és szóljuk meg Istenünket imádságban. Urunk Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy mi megszólíthatunk téged, hogy te a nap 24 órában megszólítható vagy, hogy téged nem az indulataid vezérelnek, és még ha haragszol is ránk, akkor is odafigyelsz, és meg akarod a mi életünket gyógyítani. Kérünk, érints meg a mi életünket, ahogy Jézus megérintette a betegeket. Hadd tisztuljon meg a lelkünk, hadd tisztuljon meg a testünk, hogy téged tudjunk szolgálni. Kérünk ad, hogy az örömhírt gyülekezetként is tudjuk továbbvinni, és valóban az áldás tudjuk továbbadni minden népnek. Kérünk, hogy áld meg bennünket, és szent lelkeddel lélegezz bennünk, hogy megérthessük a szentségnek a titkait. Amen. És énekeljük záró énekünket.
458-as.
készüljünk arra, hogy meghallgatjuk Dindy és Zsuzsi testvérünknek az előadását. Miért is hívtuk őt ide? Szegény öregeknek mozgattuk ilyen nagy távolságra. 2002-ben a gyülekezetünkben szolgált Józsi, amikor 10 éves volt a gyülekezetünk újraindulása, és akkor úgy nagyon egymásra találtunk, mind emberileg, mind pedig lelkileg. Akkor még debreceni Zsuzsi vezetésével egy előadást adtott a kerületi emlékszerre. Zsuzsi, emlékeztél, hogy emlékszel arra a
rendőre? Emlékszem, és megdicsért a Dindy és Zsuzsi, igen, és igen. A mai napig annyira bennem van, hogy köszönöm szépen.
Zsuzsi akkor kapott egy nagy dicsért, hogy milyen tízes magyarul és artikulálva beszéltek ezek a fiatalok. Bennem is megragadt ez a gondolat, és most, hogy Zsuzsina néztem, rögtön eszembe jutott. És aztán hallottam, hogy milyen kutatásba kezdett a Józsi, és hát alapvetően a reformáció az, amikor belenyúlt az Isten az egyháznak az életébe, akkor az történt, hogy sok embernek a szíve felszabadult Krisztus ismeretre, és elkezdett saját maga biztonságát sem nézve kiröppenni a világba, és hirdették az evangéliumot, akkor is, hogyha jól megverték őket, mert abban az időben egyébként így működött a dolog. Elkapták az evangelizátort, akkor jó anyag úgy állták, bezárták a
némelyiket, meg is égettek.
Hát aztán megégettek, de az legalább befejezte akkor az életét. Más nem jött, hogy Zsuzsiba volt. És hát jó volt olvasni ezeket a leírásokat, hogy nem ijedtek meg, hanem aztán mentek tovább is, akkor nyomdát hoztak létre, nyomtották, zavarták őket, szórták az anyagot. És hát valahogy ezt a lelkületet kapta el Józsi is a Huszár Gál Zsoltár feldolgozásainak a kutatása során, és gondoltam, hogy ez a tűz jó lenne, hogy eljönne ide is. Igen, Isten hozott közöttünk.
Békességet mindenkinek. Gyorsan elmondom, nem akarok sokat beszélni, inkább majd gyorsan énekelek, mert én sok fogok. Szóval arról van szó, hogy 1500-as évek, tehát a 16. század első része, Magyarországon összevesznek királyok, királyságra vágyó emberek pontosabban, mert meghalt Mátyás király, oda igazság is menni. A török meg délen, mint az állat, Nándorfehérvárnál jó kapott az arcára, és azóta is fenni a fogát, meg a kardját, meg a lándzsáját, meg az ágyúkénti, és jönnek fölfelé. Hát bizony óriási gond van, mert itt a királyságért megy a harc, egy kis nyámnyira királyunk van, a második Lajos, egy ilyen kis fiú volt, nagyon szerette a művészetet, művelt ember volt, nem katona. A katonák, azok meg különböző főuraknak a zászlója alatt gyülekezetet, szétszakadt az ország. A királynő egy nagyon művelt, luteránus hívő volt, Luther Mártonnal levelező viszonyban volt, képzeljük el, második Lajos felesége. A második Lajos, a magyar hadsereg, amelyik Európa egyik legerősebb hadsereg volt, három része volt szakadva, egy része Lajossal, Mohácsnál úgy kikaptak, mint ahogy a Fradit szeretné megverni a Tózsa, és gondoljuk el, hogy a másik hadsereg 80 km-re erre, a harmadik hadseregnek 150 km-re. Mindegy ott lett volna, lehet, hogy mindannyian kikapunk, de hát becsülettel ott van a magyar hadsereg. Nem volt. A maradék összeveszett a Lajosnak a koronájának. Mi lett a vége? Jó 10 év múlva a korona Bécsbe került. Habsburg fejre. 400 évig a fejükön volt a korona. Pedig volt sajátjuk. Hát kérdőd, két csapkát volt benne. Hát elég nagy a fejé, nem is fér meg. De most gondoljuk el. De mi kellett nekünk a hatalma? És ebben az időben Luther azt hirdette, ennek az egyháznak az alapítója, nem volt ő evangélikus, Luther, ő Luther Márton volt, egy ápostolrendi szerzetes. Azt mondta, hogy ha böcsülettel akarunk érni, az evangéliumot kell olvasni az anyanyelvünkre. Cigányok részére Csoli Daróci lefordította cigány nyelvre a Bibliát, azért, hogy a cigányok az anyanyelvükön olvassák a Bibliát. Rögtönökben járok szerepelni, evangélizálni, és cigányoknak felolvasok részleteket cigány nyelven a Bibliához, hogy nézzem rá. Mondom, milyen nép az, amelyik elfelejtje az anyanyelvét? Tetszhetjük, mondom magamnak.
Nem minden cigány tud cigányul.
Hát nem rossz.
Én sem tudok.
Nem baj, ott van majd nekem.
Ő sem tudok.
Egyik tanultam. Na, de nem ezért jöttem, hogy erről beszéljünk. Mi történik? és közben lefordítják magyar nyelvre a Bibliát, ettől kezdve Bibliát olvasnak magyarul a magyarok, magyarul prédikálnak a papok, de ezt nem szereti Bécs, nem szereti az új király. Ezért nagy rendetlenség van az országban, és jönnek ezek a fiatalok, akik elmennek nyugatra, nyugatra, azokban a városokban megismerik az új vallást. Mi a feladat? Elsősorban evangéliumot hirdetni, Krisztus szeretet parancsolatát. Szeress fele barátodat, mint ennek. Ez a legfőbb parancsolat, és az Isten. És erről beszélünk. Erről hoztam énekeket. Most sok éneket el fogok énekelni. Ebben a könyvben vannak ezek a dalok, és egy CD is hátul. A 42 dalból 26-27 itt van. CD-n meg lehet hallgatni majd, és akkor most hadd énekeljek, most már nem beszélek többet. Még azért azt elmondom, hogy én szegedi vagyok. Ez fontos, mert Szeged a Szeged. Szegedek vagyok, van egy feleségem, 46 éve. Van két gyönyörű lány, meg 9 unokánk. Na, meg is szólhat. 9 unoka van, hallott? 9 unoka van, és aránylag boldogok vagyunk. Autó nincsen, de gyönyörű könyvtáron van. Aztán más nincsen. És sok jó barátom. Ez pedig a koboz. Most pedig egy olyan dalt fogok énekelni, ami a kobozról szól, Madács Gáspár írta, így szól ez.
Öngését koboznak, gyakran ha te hallod, minden vígságodat elmulatni látod, gyönyörűségedet bánatra fordítod, száraz szemedet könnyedésre hozod. Nem kocsmához való, koboznak pöngése, sem táncot nem való, gyönyörű pöngése, elkozatik tőle, elmegy ötrődése, bújdosó elmének gondban törődése, árfalan zengése, gyönyörűséget hold, hegedűnek hangja, lakodalom házhoz, síkszónak a szava, jó a serkocsmához, de kobosz mengése, elme törődés hoz. Regális orgona, tízes templomban, mikoron dícsérik, Isten tényleg szóban, hozzám és kortisra, az éneklő karban, kobosz igen illik, katonák karjában.
A kobozról szól, mert mindenre jó ez, de legfőképpen olyan dalokra, amely meghatározza az életünket, az erőnket, kimondja. A legnagyobb költők egyike, annak idején, a Balassi Bálint volt, aki zenére írta a dalait. Most az egyik legszebb énekét hadd mutassa meg, a Borivóknak való. Mert ugye így mondta, borivóknak való, figyeljetek ide közben egy pünkösdére. Elhonna a szép dal.
Áldott szép pünkösnek, gyönyörű ideje, minden egészséggel látogató helye, hosszú úton járókat könnyebbítő szelel. Te nyitod rózsákat, megillatozásra, néma fülemélet, torkát kiáltásra, fákot beöltöztetsz sok színű ruhádba. Néked virágoznak, bokrok szép violák, folyó vizek kútak, csak néked tisztulnak, az jó, ha már lovak, csak benned vigadnak. Mert fáradtság után firevett tagokat, folyóvizek szép harmatos bűvel, ízvalod azokat, új erővel építvén tűzésed inokat. Sőt, még az végbeli jó vitéz katonák, a szép szagú mezők, éjjel béjár jár, most azok is igaznak, az idő túlatják. Ki szép füvön lévén bánik jó lovával, ki vigannak az ég vitéz barátjával, ki pedig véres fegyver tisztít a csíszárra. Újul még az föld is, mindenütte tőle, tisztul homályából, az ég is te véled, minden teremtett állat megindult a benned. Így jó időt érvén, Isten kegyelméből, dicsérjük szent nevét, fejenként jó szívből, ígyunk, lakjunk egymással, vígan szeretetből.
Beszél egy katona szabad idejében, amikor múlatják az időt, nem mulatnak, múlatják az időt, hogy teljen az időt. Elkortyolgatnak, beszélgetnek arról a csodáról, amit életnek hívunk, mert élni mindenki szeret. És a természet az, ami csodálatosan ott van körülöttük, van már ez a dal, amit itt ellapodnak. És ez a nagy hatalmas nyugalom, amit keres a költő, Balassa Bálint, megzavarja állandóan a világnak a legnagyobb zaja. Öt Szkárosi Horváth András verse ebből az időből. Huszár Gálnak az érdeme nem a szerzősége a nagy, hogy szírdalokat írt, hanem az a nagy érdeme, mi a baj kislány? Nem tetszik? A szörnyű fölám, kimennek, mint hát otthon tévét nézni. És mi történik a Huszár Gál lelkében? Látja Magyarországnak a megromlását, és látja a barátainak, a prédikátor szerző barátainak látja a sorsát, hogy egyre szebb és jobb dalokat írnak, verseket írnak, prédikálnak a versekkel, a dalokkal, és járják az országot, és a lóról még le se szállnak, már prédikálnak. Ennek a Szkárosinak, gondolják-e? Kopasz volt a feje, nem volt szőr rajta, semmi se. Tartott magával egy lopótököt, tudjátok azt a ilyen vizet, hogy sarkon kiment, előre tartott, ráütöttek, akkor arra nem ment. Azt mondja, hogy tudjuk, a fejemet a fiderre nem megy. Többször rálőttek, meg akarták ölni, de nem csak őt, másokat is. Amikor Tája, ez ott a borvidék, a tokai borvidéknek a nyugati szárnyán van, Szerencshez közel, ott élt, ott prédikált, amikor ezt a most következő verset írta, az átokról. Hányszor mondják a magyarra, hogy két magyar összegyűn, akkor három pártot alakítanak. Hát sajnos ez régen is így volt. Az átok, honnét van az átok? Ezt kereste 1500-as évek elején, 1547-ben egész pontosan. Rettenetes ez világnak, mostan minden dolga, csodálatos nagy magsága, halhatatlansága, nem fog rajta az Istennek semmi igazsága, sem haragja, sem csapása, sem irgalmassága. Az Úristen megjelentét minden akaratját, hirdetteti szent igéjét, nagy irgalmasságát, az bűn ellen nagy haragját, rettenetes átkát, nem akarja ez világnak örök kárhozatját. Áld az Isten az ellenségnek végetett kezében, eloszlatul mindenfelé sok ország szegében, az madagnak, madaraknak, te esel körmében, és nem leszel te testedből, időtet elűszel. Idegen nép országodba, nyakadra ül néked, tisztessége nagyobb leszel, hogy nem minte néked. Szegény lészesz, az idegen átkölcsönte néked, ő fő leszel, de fark leszesz, parancsol neked. Messze földről az Úristen hoz rád gonosz népet, kinek nyelvét meg nem érted, nagy kegyetlen néped, ki nem teszen tisztességet öreg embereknek, meg sem szánja veszedelmét a kisgyermekeknek. Nagy
bőséggel ugyan nyilván nyargol a hamisság, minden nemű uzsoraság, kalmárság, csalárdság, méltatlanság a föld népén, hamis hatalmasság. Egyiptomnak rabságába esik Magyarország. Magyar nemzet nagy sok jót tűn, te véled az Isten. Elkihoz az két jágul, az jó kevér földre. Felültete asztalfőre minden tisztességre. Fogánságból megfordíta a keresztény hitre. De nem tudád megköszönni az Isten jó voltát. Nem akarád megismerni nagy kegyelmes voltát. Nem fogod át tanítását, semmi jó tanácsát, de meglátod rövid időn nyilvánvaló haragját. Örök Isten, oltalmazzad a kereszténységet, oltalmazzad mi közöttünk a te szent igédet, add mi közénk igazságos fejedelemséget, vedd el rólunk, Örök Isten, az kegyetlenséget. 1547-ben mi koronírának, táján szerzékez énekben süket magyaroknak, míg Istennek beszédével semmit nem gondolnak, csak meglássák, mi okáért romlásra jutának. Ámen. Ugye milyen szigorú költő volt? Ott állt a gyülekezet előtt, azt mondta magáért. Dalban. Hát persze mindenki figyelt rá, ilyen nagy fülekkel, ahogy ti is. Hiszen olyan, mint a ma írta volna, hány uzsorakamat van manapságoktól, szenvednek azok, akik kölcsönöznek. És hány hitetlen irányítja azokat az országokat, hogy fegyvereket árusítanak neki, és egymást öldöklik. Gondoljuk csak azokra a szép országokra, ahol 1000 év kultúrája lapul a homok alatt, és várja, hogy megismerje csodálatos világ. Hát barátaim, Tinódi Lantos Sebestyén éneke következik. Ír egy verset, 3 versszak, minden versszak első sora Jézus Krisztustól van. Kérjetek, és megadatik ti néki. Első szakasz. Második szakasz. Keressetek szorgalmasan, találtok. Harmadik. Zörgessetek, buzdul Isten ajtaján. Megnyílik az, és hozzáteszi a maga gondolatait, mert hogy ő is prédikált, hiszen ott állt az emberek előtt, és mondja magáért.
Kérjetek és megadatik ti néktek, hiszik Uram, hogy követjük ígédet, Jézusunknak szent nevében így kérünk. A szívet és szent lelket adj nékünk. Keressetek szorgalmasan, találtok. Keresünk is, jó atyám, szűnáltok. Ránk ne törjön meg, ne fogjon, légy nekünk. Égi útunk, igazságunk, életünk. Zörgessetek, buzdul Isten ajtaján. Elfáradtunk a világnak nagy zaján, nyisd meg, Urunk, az üdvösség hazáját, ott zengünk majd örök hálánk imáját.
Milyen szépen elmondja. Református énekes könyvünk, mai napig ott van ez az ének, ki lehet önnél idézni, bátran, büszkén. A nagy bűnbánat, amire kérnek ezek az énekesek bennünket, ezek a szerzők ebben az 16. századi első időben. De hozzá kell tenni, akkor még nincsen református, meg luteránus egyház, ekkor még csak a megújult vallásról beszélnek az emberek. Mélius Péter, más nagy hithősök még nem alapították meg azt a presbiteriánus gyülekezeteket, amelyekből lett később a református és később az evangélium. De nem sokkal azután, hogy Huszárgál megjelent az énekes könyvével, nem sokára meg is alakul a második énekes könyve, már szinte evangélikus az is. A bűnbánatra, mikor már az egyházak megalakultak, egy asszony ír egy verset. Gondoljuk el, hogy van egy nagy, erős,
katona ember, jó, szorgalmas, jól vezette a birtokát, voltak katonái is, és bizony ment törököt verni, mert abban az időben divatos volt. Ment zsoldosokat üldözni, mert fosztogatták a falvaikat. Ment rablókat kergetni, mert azok meg a katonákat és a kereskedőket zaklatták. Mindig rendet csinált a környéken. A felesége meg otthon maradt. Az asszony írni, olvasni tudott, Petrőci Kata Szidóniának hívják ezt a csodálatos asszony. 14 gyermeket szült, és sajnos csak 3 gyermeke maradt meg. Volt ki gyermeki ágyi lázban halt meg, volt ki cseperedett, de jött a betörés, és lekaszabolták egy-két gyermekét. Borzasztó élete lehetett ennek az asszonynak. A férje pedig mindig zászló alatt volt. Hát persze, hogy kujonkodott a jó ember. Hát nagy, azt mondja, nagy indulatú, szaftos ember volt, így szokták volt régen ezt mondani. Így aztán az asszony imádkozott állandóan, sok-sok levele, sok-sok verse fönnmaradt, amiben panaszkodik a férjére, hogy milyen, hogy is mondjam, olyan indulatos ember. Hát megkereste a szép asszonyokat itt-ott, amott, meg kurtizánokat is, mondják ezt másképpen is, csak nem akarom tempomborodni. És képzeljük el, hogy az asszony, miután örök hűséget esküdtek, a férje helyett bűnbánati éneket írt. Az Úrhoz fordult a férje nevében. Annyira egynek gondolták magukat. És a férje, amikor ezt megtudta, óriási változás állt be az életükben, és hagyd ne meséljem az életüket, inkább mutatom ezt a bűnbánati éneket. Ezt is sok protestáns hívő ismeri ezt a dalt, íme így szól.
Eltévedtem, mint jók, eltévedtem, mint jók, a bűnösök útjára. Ó, segíts Jézusom, őriző pásztorom, hogy ne jussak romlásra. Te untál drága vért, elveszett juhokért, viselj gondot anyájra. Én is juhod vagyok, én is juhod vagyok, nyájadnak legkisebbje. Kit te megtéríthetsz, bűnből kivezethetsz a szép kies helyekre. Kérlek azért hitből, töredelmes szívből, fogadj légy kegyelmedbe. Ím előtted állok, ajtód előtt zörgeltek. Bár titkos bűnökkel és nyilván lévőkkel védkeztem te ellened. Kérlek mindazáltal, nagy irgalmassággal fogad vissza gyermeket. Bár a hit szívemben, bár a hit szívemben, oly kicsi, mint pustár mag. Mégis bármi gyenge, szentelked, nevelje fel nagy fának, hogy terjedjen ága, és legyen virága, kedves néked urának. Szállj le, Uram, hozzám, szállj le, Uram, hozzám, jöjj, ó Jézus, sietve, vágyakozó szívvel, kiterjesztett kézzel, várlak immár repedve. Veled menjek be, örömmel menjek be, Ábrahám kebelébe.
Gyönyörű szép ének. Sokan nem tudják, az utolsó sor van, amikor a költő kimondja, örömmel menjek be, Ábrahám kebelébe. Ábrahám az Ószövetségben, Ábrahám kebele az a paradicsomot jelent. Tehát a békesség hatalmas nagy világába jussak be, az Isten megbocsátó szeretete által Jézussal, Jézus segítségével. Döbbenetesen szép vers, én nagyon szeretem, különben amit elénekelek, az mindig szeretem. A barátaim mindig mondták, hogy megvárjuk, mit berúgsz, akkor mit fogsz énekelni. Mondom, azt várhatjátok. De nincs annyi, amit meg tudnék inni. Először is kicsik a poharak, akkor nem lesz belőle. Batizi András, aki Huszár Gál munkatársa volt,
ennek a könyvnek is ott van a szerzeményeben, de a házasságra való éneket itt muszáj elénekelni. Azért, mert később Bornemisza Péter egy újabb könyvben már ezt a verset is megjelenteti. Ebben a rettenetes fölfordulásban Magyarországon, gondoljuk a Dózsa-féle háború után, a lázadás után, röghöz kötik a parasztot, nem mozdulhat ki onnan. Emiatt az ura sem mozdulhat ki, megmerevedik Magyarország. Közben a török randalírozik és az adót szedi, tehát muszáj dolgozni, keményen. Közben a király, akin meg már ugye nem is tud magyarul, mert bécsi király, a fején a magyar korona, ő is követel adót. Közben ott vannak a végvárak, az meg várja a katonát, és a férfiak mennek harcolni. Borzasztó rendetlenség, családok fölbomlanak. Én tanítottam 11 évig egy iskolában, több iskolában tanítottam előtt és utána is, de itt 11 évig. Képzeljük el, 3-tól 8-ig egy 27 fős osztályból három gyermeknek maradt meg anyukája, apukája. Többi minden szülő elvált. Pedig még a török se járt erre. Csak a gazdaság, a bankok, a tartozások, az OTP, csak ez pusztított. És a gyermek egyedül ott állt. Már nagymama neveli, jött az új anyuka vagy az új apuka, akkor fölöslegessé vált, mert ott az új kis testvérke, a kis mostal testvérke jött, akkor odaadták a nagymamának. És miután börtönben járok sokat, némely kisfiúval, már nagy fiúként, fiatalkorú börtönökben, 17-18 évesen ott találtam őket. De hogy kerültél ide? Hát besurrantunk, Jóska bácsi mondta nekem. Hát surrantál volna be egy könyvtárba az anyádja, Isten. Hát a könyvtárba meg ugye mit lehet lopni, csak könyvet. Na, a házasságról való ének arról beszél, Batizi András, hogy most nem is éneklem.
Jámbor házasok, meghallgassatok, ki rendeteket megtanuljátok, és az okait meggondoljátok, és tisztetekben ti eljárjatok. Semmi nem egyéb a szent házasság, hanem tisztaság és nagy jámborság, Istentől szerzett igaz társaság, és törvény szerint való nyájasság. Ezért szüleit ember elhagyja, és atyát, anyját, mint hátra hagyja, és ragaszkodik feleségéhez, és ketten lesznek egy testé vérré. Az nem elér a szent házasság, hanem tisztaság és nagy jámborság, Istentől szerzett igaz társaság, és törvény szerint való nyájasság. Az házasságot az Isten szerzi, paradicsomban szépen végezi, áldulásával megkörnyékezi, három okáért bizony ezt szerzi. Első okáért, szaporodásért, angyali karnak betöltésért, a szent egyháznak épülésért, és magzatoknak fenntartásáért. Másodokáért szerzélyed végre, az férfiúnak segedelmére, és bánatjának könnyebbségére, minden dolgának segítségére. Harmadszor szerzi ennek okáért, gyarló embernek orvosságáért, kedelmességnek gyűlőségért, paráznaságnak távozásáért. Immár halljátok és megértsétek, ti tiszteket ne felejtsétek, szükség, hogy egymást ti szeressétek, és Isten szerint együtt éljetek. Az férfiúnak ez az ő tiszti, ő feleségét igen szeresse, igaz munkával őtet éltesse, mint önmagát ugyan szeresse. Ő feleségét jóra oktassa, meg ne rongálja, de megdorgálja, meg ne utálja, inkább táplálja, és háza népét jóra tanítsa. Asszony embernek az az ő tiszti, hogy neked ő férjét, igen szeresse, urának mondja, őtet becsülje, néki engedjen, őtet tisztelje. Ő magzatinak gondját viselje, nagy szeretettel őket nevelje, az nagy Istennek ő félelmére, őket tanítsa és jóra hintse. Ezeket szerzi szépen versekben, Batizi András egy jó kedvében, született után ennyi időben, 1546-ban. Hát így beszél a prédikátor, és ott ülnek benne kis templomban, anyanyelvén, és ezt meghallgatják. Akkor megyünk messzebbre, nem messzebbre, Batizi András baráti köréhez, mert amikor ez a drága jó Huszár Gál összeszedte ezeket a korabeli énekeket, a keresztény gyülekezetben való isteni dicséretek címen megjelentette a könyvet.
Szentlélek, Úristen, lelkünknek vigassága, szívünknek bátorsága, adjad minden híveidnek, te szent ajándékodat, jövel vigasztaló Szentlélek Isten. Jövel megnyomorultaknak, nemes vigasztalója, árváknak édes atya, töltsd be síralmas szívünket, lelki nagy örömmel, jövj el mi lelkünknek, édes vendége. Távoztasd el mi szívünknek hitetlen sötétségét, világosíts meg minket, hogy az Istennek igéjét hallhassuk és érthessük, jövj el és taníts meg az igaz hitre. Te vagy a nagy Úristennek mennyei ajándéka, igazságnak mestere, taníts minket a Krisztusnak igaz ismeretére. Te vagy mi lelkünknek bölcs tanítója, adjad szent ajándékodat, bátoríts meg lelkünket, hogy valhassuk a Krisztust, adjad, hogy mi meggyőzhessük ördögnek csalárcságát, te vagy mi biztatunk, minden oltalmunk. Hát gondoljuk el ezt a rábeszédét, hogy miért kell Krisztushoz közel menni. Jöv el, Szentlélek, Úristen! És ez is Batizi András, az előbbi éneknek a szerzője. Döbbenetes, nagy erővel szólnak ezek a sorok, és én ezért is szeretem oly nagyon. Egy panaszkodó éneket keresek gyorsan, hogy mi minden búbánat kergette őket a panaszra. Keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról. Ennek egy változata benne van a református énekeskönyvben, és ez nem az. Ez az, amiből sok van. Volt egy nagyon régi próféta, azt úgy hívták, ezt a szegény bácsit, aki nem is volt próféta, igazán csak Jeremiásnak hívták, állandóan panaszkodott. Jeremiás, minden baja volt már szegénykének, és aztán Jeremiádnak elkezdték elnevezni azt, amit ő mindig mondogatott. Hát ha valaki elkezd panaszkodni, akkor rászólok én is mindig, ugyan már ne csináljunk Jeremiás. Hát ez a szerző bizony nemzetünk nevében elkezdett panaszkodni. Figyeljük, hogy miket mond, miket gondol, és ki is mondja a versben. Megszomjúhozva minden vizünket drága pénzen isszuk. Nagy fáradtsággal begyűjtött fánkat immár áron vesszük. Mi ellenségünk éles szabjákat fejünk fölött forgat. Erős munkában fáradt testünknek nyugodni nem hagynak. Én a közmunkásokat látnék ebben a versszalban. Csak éppen a kard nem súlga fejük fölött. Gumibot igen. Na nézzük csak. Keserves szívvel Magyarországban
magunkról, a nagy síralmat, mint Jeremiás, régen írt zsidókról. Mert örökségünk tőlünk fordul a bogány nemzetségre, mi lakóhelyünk száll a mi rólunk idegen népekre. Megszomjúhoz vár minden vizünket, drága pénzen isszuk, nagy fáradtsággal begyűjtött fánkat immáráron vesztük. Mi ellenségünk éles szabjákat fejünk fölött forgat, erős munkában fáradt testünknek nyugodni sem hagynak. Kegyetlen szolgák nagy dühösséggel rajtunk uralkodnak, nem találhatunk már reménységet szabadulásunknak. Nagy félelemmel és rettegéssel a pusztában bújdosunk, eledelünket, mi életünket a kezünkben hordozzuk. Asszony állatok tisztaságokban meggyaláztatának, az gyenge szűzek sok városokban szeplőket vallanak. A fejed ellen akasztófára felfüggesztetének, és fén népeknek ő tekintetek nem becsültetének. Keresztényeknek lakóhelyeket kit elpusztítának, vadak és rókák hamis tanítók és páron lakják. Térj is te hozzád, és mi megtérünk, kegyelmes Úristen, újítsd meg immár a mindnapunkat, mint régi időben. Eképpen sír a Szent Jeremiás, ő könyörgésében, mi koron az Isten megnyomorgatál zsidókat ínségben.
Igen, a szerző gyorsan még hozzátesz, hogy ez a Jeremiás nem köztünk él, hanem ott a zsidó földön. De hát annyi Jeremiásunk van, hogy a szörnyű nányon panaszkodnak körülöttünk. A következő ének a bűneinkből való közönséges vallástétel az Úristennek előtte a keresztényi gyülekedetekben. Mert bizony, amikor egy bűnvalló imát elmondunk közösen úrvacsora idején, nem tudom ki hányan gondolják, kik és hányan gondolják végig, hogy milyen bűnöket követtek el. Én ma két bűnt követtem el, amiről el kell majd számolnom elalvás előtt. Bementem a református templom kis kicsi templomocska udvarába, sétáltam itt a Fő utcán, vagy a Országúton, vagy mi. Időnként átmentem a másik oldalra, és boldog voltam, hogy nem ütött el senki. Aztán megint boldog voltam, hogy visszajöttem a másik oldalra. Ezt így a boldogságot kergettem. Na, bementem az udvarra, bekukucskáltam az üvegajtón, hogy milyen ez a pici kis templom, ott a csillag a tetején. Úgy örültem, hogy az én házam, hiszen én református vagyok. Jövök kifelé, egyszer csak jön egy asszony. Hey, valamit keres valakit, szól utána. Én meg csak úgy legyintettem, azt mentem tovább. Nem mentem vissza a kárt. Ezért rettenetes bűnöket elkövettem. Hány ilyen kicsi bűnt elkövettem? Én diakonusként a gyülekezetemből öregeket szoktam látogatni, így kiosztja a férfi és asszonyok között, kiosztja a lelkész, hogy na, itt van egy névsor, kivállalja Juliska nénit, 80 éves, nem tud kimozdulni lakásból, menjetek el hozzá, kérdezzetek, hogy mi a bajuk, segítsetek bevásárolni, vagy valami. Imádkozzatok velük egy kicsit. Mondja az asszonyság, az egyik asszony, hogy Kodály körömnél lakik, harmadik emeletre. Na, a kisre tudok mozdulni, hát mondom, büntelenül tetszik élni, milyen jó, hogy maga kisre mozdulhat, semmi bűnt nem tud elkövetni. De a következő mondat, már mindig összekoszolják ezek a mocskos szomszédok a liftet, és akkor én még nem tudok lemenni, mert ott akkor nem. Mondom, miért tetszett mondani mocskos szomszédok? Már nem mocskosok, mert ledobták a mocskot magukról, csak ott hagyták a liftet. Mi akkor most a tiszták? És nem, de a második bűn. És akkor soroljuk, hát végül le tudott menni a bótba, ott meg szitta a bótosokat, hogy ők csak lökdösik, és akkor mi lesz itt vele? Ha mondom, maga olyan elégedetlen, hogy nem tudjuk leimádkozni. Akkor most gyerünk, írjuk össze, hogy milyen bűnt tetszett még elkövetni. De hát én már 83 éves vagyok, én nem tudok semmi bűnt elkövetni. Én így évődünk egymással, egyszer csak elneveti magát, azt mondja, jaj, hát maga 80 év, aztán 80 elmúlta maga, meg már 60 is elmúlt, akkor az öcsém lehetne. Akkor így ezen még kicsit elbeszélgetünk. Tehát tele vagyunk apró bűnökkel. Én egyet most bevallottam, hogy mindannyiótok előtt, nem mentem vissza, nem köszöntem annak az asszonynak, aki a templomból jött ki, csak be volt zárva, benne volt valahol a templomban. Nincsen itt véletlenül? Nem, akkor nem tudom bocsánatot kérni tőle. Nem, de majd holnap. Meg a lelkész urat, Palit megkérem, hogy adja át.
Emberek, Jónást és vallást teszünk, így töredelmesek. Gonosz szóval, szándékkal, látással, hallással, irítséggel, morcsággal, rágalmazásokkal. Szitkos, átkos voltunkkal, haragtartásunkkal, hamis a mi hitünket, gyakran mondásunkkal. Isteni káromlással és hitetlenséggel, mi nyomorúságinkban, békétlenségünkkel. Az isteni atya, fiú és szeretet, nincsen bűnünk, te vagyon, kéktelen szeretet. Bujaság és torkosság, megfolyt az kevésség, telhetetlen átkozott, izgat nagy fösvénység. Tengernek kövönyen, megszámlálva tartlan, azonképpen mi bűnünk, nálunk tudhatatlan. Hogy valamely órában szegény bűnös ember, te hozzád fohászkodik, mint elveszett ember. De mi nékünk megbocsás, te szent fiad által, hogy mi üdvözölhessük ő hirdalma által. Hogy meghallgattál mi könyörgésünkben, azért lelki örömmel mi is mondjuk ámen.
Hogy felsorolja, kiki magára is ismer. Barátom, egyre több ének és egyre több vers bújhatna elő, és a szívünket melengedheti. Most egy olyan éneket mondhatok, és most már lassan a vége felé haladunk ennek a mai találkozónak. A mai világra is átkérek, majd gitáron fogom megpendíteni. A Szegedi Kis István, Ó, mint keseregnek most a keresztények című éneket. Hányszor mi keresztények, hányszor keseregünk, ezért vagy azért. Hát a Placid Ataja, aki most a legnagyobb dicséretet kapta a kormánytól, a Tőkés püspök úrral együtt, biztos tudják, hogy mindjárt 100 éves lesz ez az idős ember, aki a gulágon eltöltött egy kicsi időt. Ez a Placid atya egy katolikus plebános, akit azért vittek el az oroszok fogságba, mert vakult. Három-négy tanulságot felsorolva adta nékünk. Soha ne szomorkodjál, mert akkor észreveszik, hogy szomorú. Soha ne panaszkodjál, mert észreveszik, hogy panaszkodjál. Ne jázd meg magad, mondja ő, de a panasz minek? Hát úgyis az egész életed benne van, abban az egy panaszban, de ha két panasz van, akkor két életed meg úgy sincsen. És így tovább mondja a tanításait ez a nagyszerű ember. Érdemes róla beszélni, hogy milyen tanulságot mond. azt mondja, olyan jó volt kicsinek lennem, mert a nagy, magas embereknek mindeniknek szűk volt a csizmája. Abban még orosz hidegben én meg bőcsizmát kaptam, jó ki tudtam tömni ezzel azzal, így nem fázott a lábam. Pedig én kicsi vagyok, mindig nevettek rajta, hogy kicsi vagyok. Ezért éltem túl minden. És még folytathatnám. A panasz nélküli élet, a kesergés nélküli élet. Én hosszú ideje már nem panaszkodom. Nagyon sok gondom volt. Az életemben nagyon sokszor az élvonalban voltam. Nagyon sokan ismerik a munkásságomat, de mindig második voltam. Képzeljétek el, hogy annyian utánozzák a dalaimat, hogy csak csuda. És úgy, meg is tanulják a dalaimat, már nem is tudják, hogy én írtam, de éneklik szanaszét az országot. Mindig mondják, hogy most ez nem zavart, én mondom, nem. Írtam is egy dalt. Én első vagyok a második sorban. Első vagyok a második sorban, mondom. És így boldog is vagyok ezért, mert aki az első sorban van, az nagyobbat tud bukni, mint én. Aztán rájöttem arra, hogy a jobboldali pártok azt hiszik, hogy baloldali vagyok, mert szeretem az embereket. A baloldali emberek meg azt hiszik, hogy jobboldali vagyok, mert hazafinak gondolom magam. Egy jó magyar hazafinak. Egyszer följelentetek, hogy egy színpadon azt mondtam, hogy adják vissza Erdélyt. Mert rendőrségre menni kellett jegyzőkönyvbe. Mondom, ez nem igaz, mert amikor én azt mondom, hogy adják vissza Erdélyt, mindig hozzáteszem, hogy előtte hozzák rendben. Ezen még a rendőr is nevetett. Tehát valahogy mindig ilyen szépen. Kicsi feleségem mindig mondja, hogy hát kicsit kevés a pénzünk. Nem tudnád megmondani, ahol elmész énekelni, hogy magasabb tiszteletdíjat adjanak, mert azért ez mégiscsak kevés. Mondom, hát ha magasabbat kérek, akkor nem hívnak meg, ha úgyse tudják kifizetni. Inkább adjanak kevesebbet. Aztán, hogy te buta vagy, hát tudják el a halott cigány ember, aki még táncolokat is énekel, 300 ezer forintért lép föl. Egy műsorban. 300 ezer forint. Hát én 53 ezer forint nyugdíjjal jár, nem is tudok gondolni. Na, ennyit akartam a panaszkodásról mondani. Mit keseregnek a keresztjének? A franc egyen meg, elvon az ének, hallgassuk.
Ó, mint keseregnek, most a keresztjének, nincsen őnék írják, semmi békességek, mert elhatalmaztak a sok hitetlenek.
Hát igen, elhatalmaztak a hitetlenek, a békességek. Nézzük a második szakaszt.
Kik az Jézus Krisztus el nem szenvedhetik, és az ő székéből őket ellevetik, az ő érdemében hiteket nem vetik.
Hát elkeseredik a keresztjé, mert Krisztus bántják a pogányok.
Egyfelől környülünk a szent érdemesek, másfelől környülünk idegen nemzetség, kiknek a Krisztusnak szolgái nevetség.
Hát a szent érdemesek kicsodák, hát azok a farizeusok, itt élnek közöttünk bizony. Másfelől környül idegen nemzetségek, bizony azok lefölözik. Gondoljuk el a nagy bevásárló központok, ezek idegenek, nem fizetnek adót. De megfizeted el
Szidalmazzák ezek a Krisztusnak nevét, nem különben tartják, mint neretnekeket, kik a Krisztusban követötték hitüket. Ne hagyj azért minket, te hatalmas Isten, mert a te népednek nincsen segítsége, nincs oldalmazója, nincsen fejedelme. Hogy megismerhesse Krisztusnak egyháza, hogy csak te vagy néki, kegyelmes Istenet, és minden árváknak kegyes táplálója. Dicsértessél, Atya, mindenható Isten, és az te szent fiad velem egyetemben, Szentlélek Úristen, örökkön.
Beszél a szerző siralmas panaszkodása Krisztushoz, az ő ellenségének ellene. előmondtam, hogy a másik hangszer is előveszem, Vindurira egy-két gondolatot elénekelek, hogy azért hitvalló énekeket is írok, énekelek, így aztán most egy mai prédikátor, mert ugye én a börtönbe sokat járok, és próbálom rávenni a fogvatartottakat, hogy úgy szoktam csinálni, hogy bemegyek a börtönbe, nem mindenkivel lehet ezt megcsinálni, ott ül, mondom neki, na, hát mennyi ideig tartott, amit elkövettél? Töri a fejét, azt mondja, hogy a negyed óra. Azt mennyit kaptál érte? Hát itt 3 évet. A negyed óra alatt, ajjaj, legalább 2 fröccsöt meg lehet inni. Tehát ilyen a világ. Barátaim, nem számít, ha egyedül vagy, című dalt, hadd mutassam meg. De számít-e, ha minden nap szájon vágnak? Számít-e, ha minden nap megrúgnak? Számít-e, ha minden nap védekezel, ez a harcmodorod? Ó, semmi, de semmi az égvilágon, semmi nem számít, csak az Úr legyen veled. De számít-e, ha minden nap kiforgatnak? Számít-e, ha minden nap meglopnak? Számít-e, ha minden nap hát kezd békén a túloldalra? Semmi, de semmi az égvilágon, semmi nem számít, csak az Úr legyen veled. Számít-e, ha minden nap elárulnak? Számít-e, ha minden nap elhagynak? Számít-e, ha minden nap viszont tudod, vagy kire számíthatsz? Ó, semmi, de semmi az égvilágon, semmi nem számít, csak az Úr legyen veled. Számít-e, ha minden nap magadban vagy? Számít-e, ha minden nap csendben vársz? Számít-e, ha minden nap újra kezdesz mindent újra? Semmi, de semmi az égvilágon, semmi nem számít, csak az Úr legyen veled. Lehet rajta egy nevetgélni, mondom magamban elég sokszor, de bevalljam őszintén, nagyon nehéz. Nagyon nehéz, mert mire várunk esténként, amikor az asszonnyal beszélgetünk? Valami leltárt kéne csinálni, hogy mi hiányzik, vagy mit kéne megcsinálni, mit kéne teljesíteni, hogy jobb legyen. Mi az unokáinknak majd át tudjunk adni valamit, mert most már ők járnak az eszünkben. Aztán 2 mamát is, hál' Istennek mind a kettőnknek él a mamája. Az ővé 90 fölött van, az enyém meg most már 86-dik. Az én édesanyám könnyen beszélek én, mert 16 évesen szült, mert székelyhiány. Aztán hamar kigömbölyödött, aztán a papa, nagypapa oda lökte a férfiak elé. Na nem így ment az azért annak idején. Az édesapám nagyon keményen udvarolt, hogy a fiatal jányt megkapja. De jöttem én is, aztán jött az AVH-t, elvitték 52-ben, azóta egyedül nevelt fő édesanyám. Ott áll, mit csinált egész életében? 2 gyereket fölnevelt egyedül könyvtárosként. Hát lehetne még mondani a személyes példát, lehetne panaszkodni. De mi volt az az ígéret, ami miatt engem fölnevelt? Mindig panaszkodott, amikor a Kádár rendszer megszűnt, nem, a Kádár rendszer még nagyban volt, akkor mindig azt mondta, ez jobb, mint a Ráposié. Eltűnt a Kádár, akkor azt mondta, hogy ez jobb, mint a Kádári volt. Most megint más mond, hagyd ne mondjam, hogy mit mond. De megkérdezem, hogy akkor fehér kenyeret vegyek a bódba, vagy barna kenyeret. Mert amikor Kádár volt, akkor csak barna kenyér volt. Falu helyen volt szép fehér kenyér. Miért higgyek azoknak, akik ígérgetnek? Tele vagyunk ígérettel. Hát, hogyha jó nagy padlásotok van, biztos tele van ígérettel. De az azért jó, a lapos tetejű házat nem fél egyetlen ígéret sem. Íme a dal, amit szeretnék megmondani. Mert leltár kéne. Miért higgyek azoknak, akik
a jövedelmük eredetét, felelősség töredékét lépten nyomon eltitkolják. Miért? Higgyek azoknak, akik a titkosított szolgálatot változatlan szereplőkkel átvették és használják. De jó lenne egy országos leltár, sóhajt az ország, különösen azok, akik apáról fiúra adták a szerszámot, a könyvet, a földet és a dalt. Hát miért higgyek azoknak, akik eszméröltek bizonysággal, büntettek, ha más gondoltál, vagy másként koppan kalapácsod? Miért higgyek azoknak, akik külföldről jött embereknek a gyárainkat továbbadták, azok pedig elszámolták? De jó lenne egy országos leltár, sóhajt az ország, különösen azok, akik apáról fiúra adták a szerszámot, a földet, a könyveket s a dalt. Hát miért higgyek azoknak, akik szemünk előtt szervezkedtek, saját zsebre eladták a nemzet minden vagyonát? Hát miért higgyek azoknak, akik miatt elszélett a mindannyiunk érdekében gondolkodó sokaság? De jó lenne egy országos leltár, sóhajt az ország, különösen azok, akik apáról fiúra adták a szerszámot, a földet, a könyveket s a dalt.
Igen, a sok-sok ígérgetés a sokszor olyan panaszra fordul, amit nem tudunk gyógyítani. A befejező éneket szeretném elénekelni. Az egész evangélium benne van ebben a négy sorban. József Attila írta, így kezdődik. Valamikor volt a tett. Mi volt ez a tett? Jézus felállt és azt mondta, eltörlöm a régi törvényt. Mi volt a régi törvény? Szemed szemét, fogad fogért? Új törvényt hozott. Szeresd tele barátodat minden. Ez egy ősi régi új törvény. Már Mózes is leírta. Szeresd tele barátod minden. Ez az első sor, hogy valamikor volt a tett. A második sor. Abból lett a gyűlölet. Hát ezért a tettér megharagudtak rá. Megharagudtak rá, perbe fogták, innen ismerjük a történet. Fölvitték a Golgotára, meghalt, majd 30 napon föl. Valamikor volt a tett, abból lett a gyűlölet. A föltámadás utántól napról napra egyre többen jönnek rá, hogy a szeretet az az egyetlen, egy megoldás. Semmi más megoldás nincs. A vers harmadik sora, valamikor volt a tett, abból lett a gyűlölet, ebből pedig szeretet. És mert itt tart, amíg nincs rég. Míg meg nem jön a megváltás, azaz a végső ítélet. Kimutom magam, hogy látszódjon ilyen nagy ember. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és hadd szóljon ez a kicsi vers.
Do, re, mi, re, do, la. Do, re, mi, mi. Do, re, mi, re, do, la, sol, la, do, re, do, la. Valamikor volt a tett, abból lett a gyűlölet, ebből pedig szeretet, a világnak vége lett.
Próbáljuk még elmondani, valamikor volt a tett.
Valamikor volt a tett.
Nagyon szépen köszönöm még egyszer a figyelmet, az Úr segített nekem, hiszen volt melegőn végig, és volt figyelem az a különbözőn. Köszönöm, hogy itt lehettem.
Mi köszönjük, hogy itt voltál.
Hát te meg tudjuk a
különbözőn. Így van, az egyik unokám a három szám. Vagyos? Értek, hogy hálás. Nehéz megtalálni, most akkor sorrendben van előttem így alaki. A lényeg az, hogy Rikéknél a harmadik. Köszönöm, hogy együtt voltunk. Megint hirdetem, hogy nem kell elmennünk. Józsi barátom is itt lesz még, meg maradjunk együtt, és lehet kérdezgetni, lehet beszélgetni, véleményeket cserélni, alkalmasint régi szép időknek az emlékét feleleveníteni, hisz Józsi azért majdnem egy 10 évvel idősebb nálam, 8-al, úgyhogy én fiatal voltam, ami már akkor érett zenészként járt az ott. Csak vagyunk itt többen ilyen hasonló korúak, akik még a protest szongos időszakban emlékezzünk rá, hogy miképpen járt az országot, mert aztán később milyen énekeket hozott elő, és énekelte azt, amit a szívére helyezett az Úr, meg azok a kortárs költők megfogalmaztak, akikkel találkozott, és az énekeket vagy a verseket megvalósította. Tehát tudunk még beszélgetni, mint egy teát, süteményt megkóstolhatunk, de a lényeg az, hogy beszélgessünk, kommunikáljunk meg. Helyek nem találkozunk az emberek, viszont igen, és akkor így tudunk beszélgetni egymással. Még egyszer köszönöm, hogy együtt voltunk. Egyben hirdetem azt, hogy vasárnap folytatódik a sorozatunk. Az lesz a reformáció sorozatnak a végső alkalma. 10 órakor kezdődik az istentisztelet, református testvéreinknél 10 óra 30-kor van is templomban, amit a Józsi meglátogatott, de ebédre már várjuk a református testvéreket is. Egy közös ebéd után még lesz egy délutáni előadás, ami a reformációról szól, és utána pedig a Kantemusz kórusnak a záró hangversenye lesz egy közöttünk, a vegyes karok itt szolgálni, szerepelni. Nagyon készülnek rá, hogy először leszünk itt a Hirtelt Geológikus templomban. Erre az alkalommal tehát szeretettel hívni mindenkit. Aztán kérdetem, hogyha valaki szeretne vásárolni azokból a termékekből, amit egyébként a közfoglalkoztatásban lévők termelnek, és egyébként a gyülekezetünk szervezésében folyik ez a termelés, egy görögszálláson, Nonkomokorban, batátát, illetve céklát, meg fatodat, kukoricát, és a csicsókra ilyen harmadik, meg egyébként paradicsomot, meg egyébként is nézenek szét a testvérek. Bátran érdeklődjen, Péter lesz a városi ellenük a múltakban, és múltakban volt. Erős várom Istenünk, áldás, békesség, nem így találkozunk itt, hanem a sok teremben.